Kedves testvérek, akkor folytatva a konferenciánkat a sorrend szerint, nagy szeretettel felkérem Lehoczky Ferenc polgármester testvérünket, aki a Solt-Vadkerti gyülekezet diakónusa, hogy tartsa meg előadását a hívő ember és a politika témakörben. Szeretettel adom át a helyet.
Marosi testvér úgy mondta, és hát a papíron is így van, hogy előadás. Én mégis azt kérem, hogy ez az előadás Isten dicsőítését szolgálja, imádsággal kezdjük meg, illetve folytassuk ezt a napot. Hálás az én szívem, mennyei atyám, ezért a hétvégéért. Szeretném megköszönni mindazoknak az áldozatát, akik mindent megtettek azért, hogy mi itt lelkileg, testileg megerősödjünk, felfrissüljünk. Köszönöm a testvéreimet, akik félretették egyéb elfoglaltságukat azért, hogy itt legyünk, itt legyenek, együtt legyünk, és gyarabítsuk ismereteinket azért, hogy hely tudjuk állni kiki azon a helyen, ahol te helyezted. Köszönöm, mennyei atyám, hogy tudhatjuk, hogy te mindenhol jelenlévő Isten vagy. Tudjuk, hogy a te szent lelked révén itt is jelen vagy. Köszönöm, és arra kérlek, hogy mindezt a te fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében vehessük tőled. Amen. Talán rendhagyó lesz az is, amivel szeretnélek köszönteni benneteket, hiszen a Solt-Vadkerti baptista gyülekezet és egyben Solt-Vadkert város önkormányzata nevében szeretném köszönteni a férfi konferencia, a baptista férfi konferencia minden jelenlévő résztvevőjét. És hát nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ismét együtt lehetünk. Hiszen hosszú éveken keresztül volt alkalmam és lehetőségem nekem is itt a baptista férfi konferencián részt venni. És minden alkalommal úgy tudtam hazamenni, hogy a vasárnap után erőt gyűjthettem a hétköznapokhoz. Jó volt megtapasztalni mindig azt, hogy tudva, hogy a marosi testvér is, és tudva azt, hogy a presbiteri tanács is ebben a világban él. Ők ugyanúgy elfoglaltak, és jó látni azt, hogy minden évben rendszeresen félretesznek bizonyos fontos dolgokat egy fontosabb dologért. Igen, mert tudjuk, mindannyian érezzük, hogy rohanó világban élünk. Bizonyára tapasztaltuk mindannyian, amikor kaptuk a fölhívást, hogy mi is hívogassunk erre a konferenciára. Marosi testvér valószínű legtöbbször hallotta azt, amit évezredekkel ezelőtt is hallhattak azok, akik tették ezt, hogy ökröt vettem, ezt tettem, azt tettem. Sajnos ma is ugyanez a helyzet. Ha szűkebb vagy tágabb baráti körben beszélgetünk, és hát még hívő körökben is, ha oda jutunk, hogy kérni szeretnénk valamit, akkor általában 99%-ban a válasz az kétféle. Hát nincs időm, és hát az is sokszor előfordul, hogy nincs pénzem. És hát sajnos ez így van, és ez az ördög által uralt világnak az öröme, hogy bele kényszerített bennünket a idő és a pénz rabságába. De nem erről szeretnék beszélni, mert mi, aki itt vagyunk, azért jöttünk, hogy lelkileg feltöltődjünk, azért jöttünk, hogy Isten országát gyarapítsuk, azért jöttünk, hogy Isten országának olyan katonái legyünk, akik nem a kifogásokat keresik, hanem azt mondjuk, hogy igen, Uram, mit tehetek? Én hiszem azt, hogy ez a hétvége lehetőséget fog biztosítani minden résztvevő számára arra, hogy lelkileg megerősödjünk, a hitünkben megerősödjünk, és az is reménységem, hogy segít bennünket abba, hogy kell hívő módon elkülönülten élni ebben a világban. A felkérés arról szólt, hogy szabad-e politizálni a hívő embernek. És hát Marosi testvér azt is kérte, illetve írta az e-mailbe, hogy bátran, őszintén a saját életed és tapasztalatod alapján mondd el ezzel kapcsolatos álláspontod. És hát mindjárt az első kérdésre, hogy szabad-e politizálni a hívő embernek, én egy rövid választ szeretnék adni, és majd remélem, hogy ki tudom fejteni bővebben, és a válaszom egyértelműen igen. A kérdés viszont az, hogy hogyan. És erre is a válasz megvan, hogy hívő módon. És hogy mit jelent hívő módon? Úgyhogy a egyedüli zsinór mérték az a Biblia, Isten igéje. De azt is szeretném elmondani, hogy amikor Marosi testvérrel erről beszélgettünk, és utána is felkérés során, úgy sokszor visszajött ez a gondolat, hogy ez nem politikusi specialitás. Ez minden embernek, minden hívő embernek ez a küldetése. És hát fölírtam itt magamnak azt is, itt a kivetítőn ez nem látszik, a hogyan mellé, hogy hol. És hát úgy, mint az előttem szóló előadó Heiner testvér, én is próbálom úgy elmondani a gondolataimat, hogy provokáljak is, és ezt teszem annak a reményben, hogy van időnk bőven, valószínű több kérdés fölmerült már a testvérekbe eddig is, és lesz alkalmunk és lehetőségünk erről beszélgetni. És a hol alatt én azt értem, hogy szóval melyik oldalon. És nem kell itt se szerénynek lenni, így úgy gondolom, mert hallhattuk délelőtt, vagy még talán tegnap este, hogy hát nem balliberális felfogás szerint. Szóval föltehető úgy is a kérdés, hogy mondjuk egy van-e olyan, hogy, és a, most nem politikára, hanem van-e olyan, hogy liberális keresztény. És én azt mondom, hogy nincsen. Bár ez sem helyes, mert éppen délelőtt is beszélgettünk az egyik szünetben, hogy előtte tisztázni kellene azt, hogy mit értünk liberalizmus alatt. A mai magyarországi politikai viszonyok közötti liberalizmus és a kereszténység szerintem összeegyeztethetetlen. És tovább menve, bátran, őszintén, saját életem és tapasztalataim alapján. Azt hiszem, hogy minden jelenlévő megtapasztalta, vagy megtapasztalja azt, hogy hát hívő körökben, különösen ilyen nagyon hívő, karizmatikus körökben, ez nem igazán jó témafölvetés. Kényes témának tartják, vagy tartjuk. De nekem az, hogy ma, illetve ezen a hét végén a Magyarországi Baptista Egyház presbiteri tanácsa ezt a témát tűzte napirendre, ez azt jelenti, hogy ez nem kényes téma, ez kényes téma volt. Az viszont biztos, hogy nagyon fontos kérdés és nagyon fontos téma. És engedjétek meg, hogy az elején mindjárt hagyd tegyek fel egy kérdést. Ki az, aki most úgy van itt, hogy úgy gondolja, hogy eddig is távol tartotta magát a politikától, politikának semmi köze a politikához a hívő embernek, és a politika és a hit, vagy a hitélet, vagy a mi küldetésünk, az távol áll egymástól. Hát akkor azt szerintem be is fejezhetném itt az előadásom, mert azt gondoltam, hogy sokan lesznek, akik ezt nem így látják. Annyit még szintén szeretnék az előzőekben elmondani, hogy nem vagyok a téma szakértője, nem vagyok a témának a kutatója, sőt, nem vagyok előadó se. Mindössze annyi történt, hogy mint egy 20 évvel ezelőtt a rendszerváltás környékén, illetve azóta közéletben, közszolgálatban is dolgozom, most már második ciklusba, főállásba. Előtte ugyanúgy nekem is volt idézőjelbe vett tisztességes foglalkozásom. Pénzügyekkel foglalkoztam világéletemben, agrárközgazdászként. Előtte mindössze két munkáján volt, egy nagymúltú szövetkezet, aminek még ma is van, jelenemelt szakszövetkezet. A szép időkben minden magyar állampolgárnak egy-egy palack bort csak az a szövetkezet palackozott. És hát hosszú időn keresztül utána egy műanyag, csomagolanyag gyártó cégnek a gazdasági pénzügyi vezetőjeként dolgoztam. Tehát amit én most mondani szeretnék, az mind-mind az én megtapasztalásom. Délelőtt szintén hallhattuk, hogy én sem, illetve én nem vagyok a bölcsek kövének a birtokosa. Természetesen pápa se vagyok, tehát amit mondok, az nem kinyilatkoztatott igazság, csak amit a jelenlegi hitbeli látásom és megtapasztalásom alapján tudok mondani. Éppen ezért én most is biztatok mindenkit, hogy ez a délután, ez egy picit legyen lazább, mint az eddigiek, cseréljünk eszmét ebbe a kérdésbe, alkossunk véleményt, és én biztatok arra is, hogy majd lesz idő arra, hogy tényleg beszélgessünk ezekről a kérdésekről, mert ez valószínű annyira politikus vagyok már, hogy bizonyos dolgokat el fogok kerülni, de az a lehetőség van, hogy rákérdezzünk. Magamról és Soltvadkertről, gyülekezetről, hát csak azért is, mert úgy, ha végignézek itt a testvérek között, akkor látom, hogy nem mindannyian a bolognai rendszerbe végeztünk. És hát akik előbb végeztek, azok tudják, hogy úgy nem lehetett diplomát szerezni, hogy marxista tanszék különböző hasznos információt ne gyűjtöttük volna be. És ebből mindössze kettőt szeretnék kiemelni, ami gyakorlatilag ugyanaz, és ez vonatkozik rám is, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot, vagy a lét határozza meg a tudatot. Szóval ahol, nem akarom ezt kifejteni, ezt értjük mindannyian. A tegeződésről annyit, hogy hát én 55 éve ezelőtt születtem egy több generációs földműves paraszt család negyedik gyermekeként. Öten vagyunk testvérek. És hát talán még a humor kedvéért, mivel hát ebéd után vagyunk, és töltött káposzta után ilyenkor jó lenne egy délepihenés, és külön köszönöm a testvéreknek, hogy nem ezt választották. Egy pici kitérőt erről hadd mondjak. Hát öten vagyunk testvérek, én negyedik fiúként születtem. El tudják képzelni, hogy várták már nem csak a család, a gyülekezet is, hogy hát, ha kislány fog születni, és akkori lelki pásztorom, Hufnagel testvér itt van, ő lehet, hogy emlékszik is rá, vagy tudja. Ő kiírták, hogy Lehocki Ferike. Valószínű az volt odaírva, és hát ő úgy olvasta, hogy Lehocki Terike. Hát, még annyit, hogy hát nagyon boldog hívő családi körben, és hát azt is fölírtam itt magamba, vagy magamnak, és ezt is szeretném megosztani, hogy mi úgy éltünk több generációs családként, mint általában a paraszt gazdaságokban. És mivel a vejem is itt van, vagy most már mondhatom úgy, hogy az unokámnak az apukája, így örömmel mondhatom a testvéreknek, hogy most is így élünk, úgyhogy 2 hete a 4. generáció is beköltözött a nagy családba. Nagyon sok előnye van ennek. Megtanítja az embert arra, hogy kell értekeket összehozni, és hogy kell ezt hívő módon, keresztényi módon kezelni. Mert tudjuk azt, hogy kis családban is vannak konfliktusok, még a hívő családokban is, és hát ahol úgy többen vannak, ott több az esély a konfliktusra is. A 8. általános iskola elvégzése után ebből a hívő családi burokból kikerültem, és hát hosszú-hosszú évekig távol voltam Soltvadkerttől. Egyetemi főiskolai évek után tértem vissza. 33 évvel ezelőtt nősültem meg. 2 gyermekkel ajándékozott meg a teremtő bennünket. És hát a 89-es rendszerváltás, és a sógorom is itt van, együtt voltunk vele 89. június 16-án a Hősök terén a Nagy Imre újratemetésén. Én akkor ott ragadtam a politikánál, és hát azt hiszem, hogy az a reménységem, hogy nem véletlen volt ez így. És hát azóta 20 éve különböző szinteken vagyok benne. És talán még azt is szeretném elmondani, ezt nem írtam föl, de fontosnak tartom. Ebből kiderült, mert a fontos dolgokat elmondtam, de még a megtérésről nem volt szó, ami a legfontosabb egy hívő ember életébe, életrajzában. Akkor 89-től párttag lettem, a vidéki kisváros, Soltvadkert, több száz fős független kisgazdapárti aktív tagja, és hát itt bűnbánattal tudom elmondani a testvéreknek, hogy nagyon kemény antikommunista oldalon voltunk akkor. Úgy hiszem, hogy ebből sikerült megtérni. És hát egy nagyon fontos dátum mindannyiunk életében, ez nekem 40 éves koromban adatott meg, 95 virágvasárnapján fogadtam el az Úr Jézus Krisztust személyes megváltónak. És itt van a hallgatóság között Fekete László, kecskeméti lelkipásztornak a fia. A Laci bácsival sok alkalmam volt beszélgetni. Ő mondott áldást a bemerítő medencénél is. Amit fölírtam, ezt csak azért mondom el, mert tudom, hogy van itt sok lelkipásztor, van sok presbiter, gyülekezeti munkás, aki nagyon gyorsan szeretné, ha gyarapodna a gyülekezet, és sokszor nem értjük azt, hogy ott van valaki már x ideje a gyülekezetben, és még mindig nem tudtuk alámeríteni. Tehát türelem, testvérek. És a fekete testvér mondta akkor egyik beszélgetés kapcsán, hogy tudjátok, testvérek, az a baj, hogy mi a Szentlélek munkáját is el akarjuk végezni. Azt hagyjuk a Szentlélekre. Nekünk az a dolgunk, hogy mondjuk az evangéliumot, ha tehetjük, akkor ugyanúgy cselekedjünk, ahogy mondjuk, mert talán ezt is tudja minden jelenlévő, nekem nagyon tetszik, és sokszor szoktam mondani, hogy a világ felé, a hitetlenek felé a leghangosabb prédikáció a hívő ember élete. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy a hitetlen ember, a környezetünkben lévő nem hívő embereknek egyetlen olvasott Bibliája a körülöttük lévő hívő ember élete. És hát ez a 95-ös megtérés, én akkor nem tudtam még, hogy mire készít a Teremtő Isten engem. Nem sokkal később jött 2003 karácsonya, amikor a egyetemista fiunkat egy autóbalesetben a Jóisten magához hívta. És hát ez is kérdés. Ma is kérdés sokaknak, hogy Isten miért enged meg ezt, azt, amazt az életünkbe? A helyi református lelkésszel beszélget, illetve sokakkal, de ez úgy megmaradt, és ő mondta, hogy hát Feri, ez egy nagy kérdés, de ne ezzel foglalkozz. Majd megtudjuk azt is, hogy mi a célja. Sőt, azt is meg fogjuk tudni majd odafent, hogy miért, de azt mondja, hogy akkor már nem lesz érdekes. De egyet viszont szeretnék elmondani. Isten nem ad nehezebb terhet annál, amihez ne adná meg a segítséget. Nekem ez a próba, hála Istennek, és azt jelenti, hogy itt vagyok, a hitem megerősítését jelentette. A gyökerekről. Ezt is fontosnak tartottam elmondani, mert tudom, hogy sokan, akik itt vagyunk, sokféle hírünk, információnk van Solt-Vadkertről. Volt szó itt a nagy baptista elődökről, Meyer Henrikről. Egy picit Seres Sámuelt is bele akarom vonni ebbe a dologba, és majd kiderül, hogy ez hogy kapcsolódik Solt-Vadkerthez. Az én ők nagypapám volt a 1800-as évek végén a bíró. És valahogy úgy alakult, hogy az ő unokatestvére volt az evangélikus lelkész. És hát Solt-Vadkert egy dolgos, sváb település sok-sok evangélikussal. És hogy kapcsolódik ez ide? Ma is mondjuk sokszor, hogy hát az állam és az egyház szétválasztása, mondjuk a trón és az oltár szétválasztása. Sok igazság van ebben, de én ma is vallom sok megtapasztalás alapján, hogy jó dolog az, hogyha jó cél érdekében tud összefogni helyi közösségben is és országos szinten is a hívő keresztény közösség az adott állami vezetéssel. De amit most itt el szeretnék mondani, az rossz példa. Ott Solt-Vadkerten az 1800-as években az én ők nagypapám, mint a hatalom helyi letéteményese, és az ő unokatestvére, a református lelkész, nagyon jó szót értettek abba, hogy ide baptistáknak semmi köze. Mi elég hívők vagyunk, igaz, hogy akkori, és ez nem titok, a történelem dokumentálta, nagyon komoly alkohol problémákkal küzdködött az evangélikus lelkész. És egyik indoka is többek között az volt, hogy a mai Solt-Vadkerti gyülekezet, illetve akkori Solt-Vadkerti gyülekezet az evangélikus gyülekezetből szakadt ki. Tehát ők egyetértettek abba, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Seres Sámuel ne tudja hirdetni az evangéliumot ott Solt-Vadkerten. És ez olyan szintre jutott, hogy majdhogy nem nagyon verték, ez is dokumentált. És hát a sors, vagy a Isten kegyelme révén én valószínű abba az irodába ülök most, ahol megegyeztek erről. És hát, ami Isten kegyelme biztosan, az viszont az, hogy a déd nagymamám, aki a bírónak a lánya volt, ő volt az első bemerített tag Soltvadkerten. Van hagyománya Soltvadkerten mindennek, és valószínű ez is magyarázat arra, hogy én miért lehetek ott, ahol vagyok. A másik még, amit szintén szeretnék elmondani, és próbálom gyorsítani, mert látom, hogy nagyon halad az idő. A Soltvadkertre jellemző volt sok minden mellett az, hogy hála a mindenkori lelkipásztoroknak, és most külön a Boros Gergely lelkipásztor munkásságát szeretném ilyen oldalról kiemelni. Már abban az időben, a 60-as évek közepén katolikus testvérekkel is volt ökumenikus együttmunkálkodásunk. Én magam is emlékszem még pici gyerekkoromra, hogy reformáció ünnepén a katolikus plébános ott volt a baptista imaházban. Akkor még ez nagyon nagy bűn volt katolikus testvéreinknél. És talán még egy, ami ma is aktuális dolog önkormányzatoknál, és hát tudom, az egyházaknál, a Magyarországi Baptista Egyháznak is, hogy különböző oktatási intézményeket működtetnek az egyházak, és most különösen előtérbe került pénzügyi és egyéb dolgok miatt a oktatásba való részvétel. Soltvadkerten 89-ben alakult meg az ország első evangélikus óvodája, német nyelvű evangélikus óvoda, ami akkor nagyon nagy dolog volt, elég komoly küzdelmeket is kellett vívni, hogy sikerüljön megvalósítani, de 20 év után látjuk, hogy ez egy jó irány. De azt is látjuk, hogy minden olyan közösségnek, egyháznak, gyülekezetnek, aki nyit, de hát ezt hallhattuk délelőtt is. Ha bezárkózunk, nem nyitunk a világ felé, akkor jó, el lehetünk egy darabig. Ha nyitunk, arra nagyon föl kell készülni, nagyon sok konfliktus helyzetet fog szülni, de nagyon nagy áldások forrása is lehet. És talán még egyet a politikáról, és ez most már tényleg egész sűrű politika. Soltvadkert valahogy úgy alakult, hogy a rendszerváltástól, tehát a 90-től kezdve minden ciklusba, kivéve egy ciklust, amikor baloldali parlamenti képviselőnk volt, azon kívül minden ciklusba 3, jó esetben 4 soltvadkerti születésű és Soltvadkerten élő parlamenti képviselőnk van. Ez hála Istennek most is így van, és az én látásom szerint, keresztény konzervatív polgári oldali látásmód szerint jó oldalon álló politikusok, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon sokat tudnak segíteni. Mi a politika? Mert tényleg valóban jó tisztázni azt, mi mielőtt elkezdünk valamiről beszélni, hogy tudjuk, hogy mit értünk alatta. A politika polis görög névből ered, és én szeretnék ehhez ragaszkodni. Eredeti jelentése a közélet. Tehát én azt gondolom, hogy az a politikus, aki közéletben tevékenykedik és munkálkodik, és ha ezt veszem, ezt a meghatározást, akkor ebben az értelemben mindenki politikus, mert mindaz, aki részt vesz a közéletben. Amit még ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy minden politika, mondjuk ezt sokszor, de a politika nem minden. És ez egy nagyon fontos dolog. Minden politika, ez se teljesen így van, de az biztos, hogy így van, hogy a politika nem minden. És mit értek ez alatt? Azt, hogy itt sem szabad keverni dolgokat. Tehát mi az, ami biztos nem lehet politika, politikai program, vagy politikai program tárgya? A szabadító igazság, Isten igazsága, az nem politikai kategória, hiszen azt tudjuk, hogy az igazság az maga, az Úr Jézus Krisztus. Lássunk néhány véleményt, közismert ember véleményét, hogy ők hogy nyilatkoznak erről. Iványi Gábor, úgy tudom most is parlamenti képviselő, hosszú ideig volt, metodista lelkész, ő mondta egyszer, erre általunk jól ismert Jeremiás ígére hivatkozva, hogy ebben az értelemben minden hívő köteles politizálni. És itt is hagyd tegyek egy pici sótvatkerti kitérőt. Amióta én hatni tudok ott Soltvatkerten a közéletre, azóta minden jelentős eseményen a minden missziót végző egyház vezetője ott van. És nem azért, hogy ünnepélyesebb legyen az alkalom, hanem azért, hogy az evangélium is elhangozzék. És ez alatt azt is értem, hogy alakuló képviselőtestület ülés, ez Soltvatkerten úgy zajlik, hogy minden egyház képviselője, vezetője ott van, és mindegyik röviden saját lelki üzenetét elmondja az alakuló képviselőtestületre, kiki a saját szertartása szerint. A Soltvatkerti baptista lelkipásztor Keledi Géza ugyanezzel a Jeremiás ígével bocsájtott útra bennünket, a képviselőtestületet most a 2010-es alakulóülésen. Majd egy másik vélemény, Szeged-Csanádi megyés püspök. Mindegyikre jellemző, hogy ők úgy karakán véleményt szoktak nyilvánítani a magyar sajtóba. Most Kisrigó László tölti be ezt a funkciót. Ő álláspontja, illetve hát ez a katolikus egyház álláspont is, hogy katolikus papok, püspökök számára tilos a részvétel közhatalom gyakorlásába, tehát hogy ők sem önkormányzati képviselőként, sem parlamenti és egyéb funkciókat nem látnak vagy láthatnak el, de azt is tudjuk, hogy más egyházaknál teljesen más a gyakorlat, református testvéreinknél is más, evangélikus testvéreinknél is más, és ismerhetünk, én magam is személyesen nagyon jó kapcsolatban vagyok Szászfalvi László református lelkipásztor testvéremmel. Nagy munkája van neki abban, hogy mi került az alaptörvénybe, és nagy örömünk volt, hogy bekerülhettek ezek a legfontosabbak, hogy a lelki megújulásra van szükség ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. A Szabó Zoltán lelkipásztor testvérünket is ugyanúgy nagyon jól ismerhetem. Mondjuk ezt csak úgy zárójelbe tettem, hogy de ezt talán az ördög iratta ide velem, hogy hát Donát László is ott van. A Mindszenti József hercegprímás, ő egy, hát ma úgy mondanánk, hogy szélsőséges véleményt fogalmazott meg, de van azért sok igazság benne. A katolikus ember nem szavazhat bolsevik pártra. Meg volt ennek is az ideje, mondani valója, hogy miért. És egy picit itt szeretnék kitérni néhány dologra. Hallhattuk délelőtt is, hogy hát a politikusok is beleesnek bűnökbe. adott esetben hazugság bűnébe is. De én azért szeretném elmondani, hogy ez kiderült a délelőtti előadásból is, hogy egy félreértse valaki, ez nem a politikusok specialitása csak. Sajnos van néhány olyan politikus, aki ebbe beleesik, és más ember is, még adott esetben hívő ember is, református testvéreinknél nem biztos, de baptista testvéreinknél mi is megtévedünk néha. A másik, és erről már picit az elején mondtam, a mai Magyarországon a liberális irányzatot képviselő politikusok ennek áldásos tevékenysége idézőjelbe a liberális kereszténység nagyon nagy károkat végeztek. De valószínűleg nem véletlen, mert megengedte nekik a Teremtő, hogy ezt tehették. Lehet, hogy pont azért, hogy bennünket, hívő embereket ráébresztenek a kötelességünkre. Hát akkor, amikor azt halljuk, hogy a házasság az nem férfi és nő között köttethető csak, és sorolhatnám tovább. Vagy amikor azt mondjuk, és ez egy vicc, bár valószínű jelenlévők ismerhetik, de hogy egy picit megint segítsek azon, hogy ne aludjunk el, ismert ez a vicc, hogy fiatal liberálisok tolják babakocsit. És hát megörülnek. Hát kisfiú, kislány. És hát mondják, hát majd, ha fölnő, eldönti. Szóval ezen mosolygunk, de akkor, amikor ez általánossá válik a családokba az, hogy nem kell hittanra járatni a gyereket, még akkor sem, hogyha megkeresztelt valamelyik népegyháznál. Majd eldönti, hogyha felnő, hogy milyen irányba fog menni. Nagyon, nagyon nagy hiba. És nekünk világban élő hívő keresztényeknek feladatunk minden ilyen esetben, hogy ezt elmondjuk. Ez hogy jelenik meg mondjuk Solt-Vadkert város polgármestere életében, de szerintem minden jelenlévő életében is. Mert hála Istennek még nem volt rá példa, hogy jött volna valaki, mert ma már lehet adott esetben Solt-Vadkerti anyakönyvi hivatalba is azonos neműeket összekötni. Nem is tudom, hogy fogalmazzam. De úgy elbeszélgettem az anyakönyvvezetővel, hogy hát mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt nem lehet, hogy Solt-Vad Kerten ne így kimondani vagy leírni, de meg fogjuk valahogy oldani, hogy ott ezt ne lehessen így tenni. Vagy egy másik, ez tegnapi délelőtti dolog, és nagyon ide kapcsolódik. Az iskolából mentem vissza a hivatalhoz gyalog, és ilyenkor, mikor gyalog közlekedek, akkor a 10 perces út az biztos másfél óra. Mert mindig valakinek nagyon fontos dolog van. És az üzletsor, szólnak, hogy egyből valami hivatalos dolog, és utána következő. Hát, azt mondja, tudjuk, hogy te hívő ember vagy, meg hát talán politikus is, mert polgármester vagy. Hát azért ez nem normális dolog, hogy hát múlt vasárnap is, ott vagyunk a család, vasárnapi ebéd, és hát összeveszünk, mert a vejem az ilyen oldali, a lányom az olyan, stb. És a fő következtetés az, hogy az összes politikust Dunába. És hát mondom neki, hogy egyébként a fiaddal jó, megvagytok. Á, azt mondja, nem, hát olyan hülye nézetei vannak, egyszerűen nem akar esős. Mondom, figyelj, akkor az lehet, hogy nem ám politika a bűne. Lehet, hogy jó lenne, hogyha úgy beszélgetné vele, mert egyéb problémák is lehetnek ott a háttérben. Úgy váltunk el, hogy a következő vasárnapi ebédnél nem a politikai nézetkülönbségekről, hanem az egyéb meglévő, meg nem értett konfliktusokról fognak majd beszélgetni. És hát kérnénk meg a következőt. Szabad-e politizálni a hívő embernek? Most úgy próbálom még egy picit részletesebben. Mint az elején is mondtam, igen, szabad, az én álláspontom is az, sőt, kötelességünk, kötelessége a hívő embernek, ha politikai pályán van, de hívő módon. És ez ugyanúgy vonatkozik, én úgy gondolom, hogy minden területre, bármilyen területre hívott el bennünket a Teremtő, bárhol vagyunk, mindent, amit teszünk, ha hívők vagyunk, akkor azt hívő módon kell tenni. Van egy aranyszabály, és megint egy pici kitétel a délelőtthöz. Az én munkaköri leírásomban ez az aranyszabály szerepel, és az én munkaköri leírásom legfontosabb része ez az igehely, amit szeretnétek, hogy cselekedjenek az emberek velük, ti is aképpen cselekedjetek. A első, először, mikor polgármesteri beiktatásom volt, és utána a köztisztviselőket köszöntöttem, akkor úgy sokat foglalkoztatott, hogy hát ne csak beszéljek, hanem mondjak is valamit. És akik családomból itt vannak, ők tudják, hogy a feleségem úgy szokott mindig, hogy Feri, nem ima órán vagy, most te polgármester. Tehát néha túl szoktam billenni, és azt tudom, hogy ez nem jó, de igyekszem minden megnyilvánulásomba valahol az evangéliumot beletenni, és ezt őszintén tudom mondani, hogy elvárják. Ha véletlen valahogy úgy alakul, hogy oda sehogy nem tudok oda tenni valami igei üzenetet, akkor szokták jelezni, hogy hát Feri, hát nem, hát valamit kellett volna mondani. És ez az ige nagyon megragadott engem, és most a 2010-es választások után, amikor a kormányhivatalok megalakultak, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal kormány megbízottja, aki szintén Soltvetkerti és nagyon jó barátom, ő hívta össze a megye polgármestereit. És nem ő, nem a politikus, hanem a szakmai vezető, a hivatalvezető asszony ugyanezzel az igével köszöntötte 2010 november, decemberébe a megye polgármestereit. És azt mondta, tudom, hogy vannak itt köztisztviselők is, azt mondta, hogy tudja, hogy ismerjük a köztisztviselői törvényt. Őnek mégis az a kérése, hogy az kerüljön hátra, és ez az egy paragrafus kerüljön előre. És hogyha ezt így próbáljuk a saját hivatalunkat is irányítani, akkor lesz kimenekedés Magyarországnak. Egy másik dolog közben itt följegyeztem magamnak. Nem hittem volna el, de higgyétek el, hogy, és az szerintem minden településen ugyanígy van, mert mindenki átélte az 50-es éveket. Ma is, két hete is volt még olyan 85 éves bácsi, aki bejött a hivatalba, kereste a polgármester, bejön a titkárságra, és hát mondja a titkárnő, tessék, nyugodtan bent vagyok. Hát és addig, hogy 5 percig ott beszélgettek a titkárságon, és csak nem akart bejönni. Kimegyek, beszél, hát mondja, nagyon jó, ismerjük egymást, ő engem pici gyerekkorom óta. És mondta, János bácsi, tessék bejönni, És akkor úgy láttam, hogy valami nem. És valamiért titkárnőnek ki kellett menni. És akkor azt mondja, hogy Feri, itt nem hallgatta senkiben. De mondom, miért? Hát olyant szeretné mondani. Azt mondja, nem. Mondom, gyere, üljünk le be. Azt mondja, oda még végképp nem megyek be. És elkezdtek folyni a könnyei, 85 éves ember, és azt mondja, hogy 40 nem tudom hányba, milyen hónap, milyen nap, hány órakor, hol volt a vaskályha, ott abba az irodába, és ezt jó megrakták fával, őt közvetlen oda mellé ütették, és megkötözték, és addig nem mehetett el, amíg mit nem irattattak alá vele. Oda jutott a beszélgetés, hogy bejött, elbeszélgettünk. Egy nagy lelki teher esett le a szívéről. És én érzem, ezt minden évben van 2-3 ilyen hasonló eset. És mondom az ellenkezőjét, és általában mindig az van, hogy lelkileg fölfrissülve és sírások közepette utána örömkönnyekkel mennek el. Van a másik eset, aki bizonyára ismerik a testvérek ezt a típust is. Adott esetben még a baptista gyülekezetekben is van ilyen típusú ember. Délelőtt hallhattuk, hogy hova lehetne őket besorolni. Akinek semmi nem jó. És hát ilyenkor, ezt megmondom őszintén, a kollégáimmal sportot is űznek, a kritikus emberek, már mindenkit körbejárnak, akkor még utolsó mencsvár, hogy beküldik a polgármesterhez. És hát ezek úgy zajlanak, hogy, és ezt nyugodt szívvel tudom mondani, hogy ez Isten szent lelkének a munkája. Van, hogy fél óra, van, hogy másfél óra. De egy aranyszabály van ezen kívül, hogy addig nem mehet ki, amíg valami jót nem tudok belőle kicsikarni. És nagyon sok ilyen ember van, hála Istennek ez úgy két hetente egy-kettő, tehát nem olyan mértékben leterhelő. Volt olyan, aki másfél órán keresztül, ő rossz, vagy jót nem tud mondani, mert csak rossz, és most már felakasztja magát, és minden rossz, és minden, és végül találunk mindig valami olyan dolgot, ami mégiscsak jó, és a legnagyobb dolog az, amikor ez a jó, ez az Úr Jézus Krisztus, és vannak ilyen megtapasztalásaim is. Nagyon fontos, hogy a hívő ember figyelje a környezetét, a környezete eseményeit, foglalkozzon a környezetével, foglalkozzon a közélettel. És hát erre is van egy igevers, az 1 Mózes 2.15. Igen, itt feladatul kaptuk, hogy műveljük és őrizzük a teremtett világot. És itt nincs a Bibliában, hogy csak a hitetleneknek a feladata ez. Itt minden embernek a feladata. Isten ránk bízta ezt a teremtett földet, teremtett világot, és felelősek vagyunk érte, ki azon a helyen, ahol ő a szolgálatát végzi. Sokan, sokszor halljuk azt, hogy én nem megyek el szavazni. Nem, úgyis, mert a politikusok azok mind ilyen, mind olyan, nem változik. Egyik ilyen, a másik olyan. Én ezzel szemben azt szeretném mondani a testvéreimnek, hogy nekünk hívők számára legyen fontos. Legyen fontos az, hogy kik és hogyan irányítják azt a közösséget, ahol élünk, azt a falut, azt a várost, azt a megyét, azt az országot. Nem mindegy az, hogy ki irányítja. Nem mindegy az, hogy konkretizálom, hogy a vezetőink olyan döntéseket hoznak, hogy minden parkot beépítenek. Nem mindegy az, hogy olyan döntéseket hoznak, hogy nem lesz a felnövekvő generációnak már zöld felület játszótér. Nem mindegy az, hogy olyan vezetőink vannak, akik csak abba látják a megoldást, hogy mindent értékesítenek, mindent kiárusítanak. Nem mindegy az, és nekünk hívőknek se legyen mindegy, hogy milyen vezetőink vannak. És most ezt konkretizálom, és nyugodt szívvel mondom, hogy mindent külföldieknek adnak el. És ez nem azért, hogy bármi gondom is lenne a külföldiekkel. És még hogy közérthetőbbé tegyek. Nagyon nagy baj volt az, hogy a stratégiai ágazatokat, a gáz, a víz, a villany, a föld nem a magyar nép vagy a magyar nemzet érdekeit szolgálja ma. Vagy még egyet hadd mondjak, akit esetleg meg kell győzni arról, hogy igenis fontos az, hogy részt vegyünk a közéletbe, fontos az, hogy gondunk legyen arra, hogy kik vezetik azt a közösséget, ahogy élünk, ahol élünk. Nem mindegy az, hogy mi lesz a történelem miatt a környező országokban élő magyarokkal. És akkor ezt még tovább viszem, hogy ugye nem mindegy az, hogy mi történik a környező országokban élő hívő testvéreinkkel. És tehetünk azért, hogy olyan vezetőink legyenek, akik közvetlen kapcsolatban vannak Istennel, hívők, és onnan kérnek segítséget. Ezzel kapcsolatban, és hadd mondjak néhány dolgot még, mert hát nagyon szalad az idő, és ezt el is hagyom, mert akkor majd hát a kérdés akkor felvetődik. Szóval ezek után azt gondolom, hogy egyetlen hívő ember sem mondhatja el, hogy őt nem érdekel, vagy engem nem érdekel a politika, vagy nem érdekel az, hogy mi történik a közéletben. És még néhány dolgot szeretnék belesűríteni a hátralévő időbe. A következő képet kérnénk. A kereszténység és a hit nem magánügy. Én nem tudom, hogy Európában hogy van. Azt viszont tudom, hogy itt Magyarországon nagyon hosszú ideig, és sajnos ma is közfelfogás az, hogy igen, fontos az, hogy te hívő vagy, de a hit az egy teljesen más dolog. Itt te most hivatalba vagy, most közéletbe vagy, most munkahelyen vagy. A hit nem magánügy. Sok-sok példát hallottunk, hallhattunk erre is már. A lámpásnak kell lennünk, sónak és világosságnak kell lennünk ebben a világban, ahol élünk. És ha a Máté 5.15-öt elolvassuk, ott szó szerint úgy van, és akkor világít mindenkinek. Nem csak a templomok falai között, nem csak a családban, hanem felelősek vagyunk a környezetünkben élő minden emberért, függetlenül attól, hogy ő milyen bőrszínnel született erre a világra, vagy adott esetben oda a szomszédunkba. És hát ez az Eszter könyvéből vett igei üzenet is biztosan ismert mindannyiunk előtt. Ez úgy, mikor készültem erre az előadásra, hogy külön a szívemre helyeződött. És nagyon sokszor van olyan én gondolom mindannyiunk életében, amikor szólnunk kellett volna, és nem szóltunk. Én azt kérem a testvérektől, hogy ezt a Eszter könyve 4.14. verset, ezt úgy jól rögzítsük magunkba. Mert Isten az ő tervét eszközökön keresztül tudja megvalósítani. Ha mi nem vagyunk eszközök, akkor majd lesz más. Csak ha mi nem vagyunk Krisztusnak az eszközei, akkor ott van. Akkor elvesztünk. Akkor elpusztulunk. És ehhez is egy picit, hogy lazábbá tegyem, hadd mondok egy saját megtapasztalást. 94-es választások után volt úgy az ország, hogy a 90-es rendszerváltás után visszaestünk. Úgy én magam is eléggé elszomorodtam, és volt egy ilyen alkalom, amikor a feleségem osztályának volt osztálytalálkozója, és valahogy úgy alakult, hogy az osztályfőnökük mellé ülhettem, én nem abban az osztályba jártam, és az osztályfőnöktől tudni kell, a Hufnagel Ádám testvért valószínű tanította is, Vácz Józsi bácsi, akit akkor az 50-es években azért helyeztek Soltvadkertre, mert ő a hívő keresztényként szeretett volna pedagógus lenni. Ő az elszórtságba, vagy a világba történő élését akkor így kellett neki elszenvedni, lehelyezték oda vidékre, és minden órán, minden magyar órán, amikor csak tehette, akkor nem mondta ki, hogy Biblia, mert valószínűleg nem mondhatta. Mindig úgy mondta, hogy az a nagy fekete könyv. És akkor mindenki tudta. És akkor visszatérve egy picit a politikához, vacsora, ott ülök mellette, és hát marha pörkölt, birka pörkölt, nem tudom mi volt, és hát Soltvadkerten az elengedhetetlen, hogy vörösbor, fehérbor. És úgy, hogy valahogy tudjam kezdeményezni a beszélgetést, tanár úr, fehérbor vagy vörösbor? És mondja, hogy hát a vöröset azt nagyon nem szereti, de a borba kivételt tesz. És hát akkor úgy éreztem, hogy itt el fogunk tudni jó beszélgetni. És ami igei üzenete volt neki akkor, és azóta is nekem nagyon mélyen bennem van. És nagyon kapcsolódik ide, hogyha mi nem vagyunk Istennek az eszközé, akkor majd lesz valaki más. Ő akkor mondja, hogy Pilisvörösvár, vagy Solymár, már nem tudom hol élt, a Kereszténydemokrata Néppártnak volt a helyi elnöke, és mondja, hogy olyan ügyesen kampányoltak, hogy hát az SZDSZ-es nem tudom ki lett a parlamenti képviselő. De a végkicsengése az volt, hogy de nem szabad elcsüggedni. Azt mondja, egyedül a jó atya képes arra, hogy a selejtből is kihozza a jót. Ő a tervét a kommunistákon keresztül is végre fogja hajtani. Igen, ahova helyezett bennünket az Isten, ott legyünk hívő keresztényként Isten rendíthetetlen katonája. És még néhány dolgot följegyeztem itt. A 11. Zsoltárba olvashatjuk ezt az igét. Nem lehetünk némák, ugyanúgy, mint ahogy Eszter könyvébe is. Nem akartam kitérni, ismeri mindenki a történetet. Zsoltár író is erre szeretné fölhívni a figyelmünket, hogy és ma Magyarországon ez történik. Az alapok lerombolása történik. Az alapok lerombolása történik akkor, amikor a család, említettem már az is család, hogyha két azonos nemű. És sorba tudnánk sorolni ezeket a dolgokat. Nekünk hívő embereknek, ott, ahol vagyunk, kötelességünk ez ellen szót emelni. Fölmerült itt már az Európai Unió. Ezzel kapcsolatban is följegyeztem itt magamnak egy dolgot. És én hiszem, hogy ha Isten szerint való, akkor ennek a vége az nem az lesz, hogy a nemzetek olvasztó tégelyévé válik az Európai Unió. Ha azzá válik, akkor úgyis nagyon rövid idő belül vége van, mert ha Jelenések könyvét megnézzük, Jelenések könyve 7. rész 9. versében azt olvashatjuk, hogy ott minden népből és nemzetből valók lesznek. Ott nem olvassuk csak azt, hogy az Európai Unióból. Egy másik még szintén, hogy mennyire az alapok lerombolása történik. Most a 2011-es európai naptárt, amely az Európai Unió valamelyik bizottsága adott ki, abban minden vallásnak az ünnepe és a jelképe ott van. De valamiért a kereszténység az kimarad belőle. És a keresztények hallgatnak. Vegyünk példát a mohamedán vallásúaktól. Ők, amikor volt ez a Mohamed proféta karikatúra, megbolygatták az egész világot. Mi keresztények hallgatunk. És ezt most azt hiszem déli ebédnél beszélgettünk itt, hogy hát a mohamedán testvéreink, elnézést, mohamedánok mennyire teret hódítanak itt Európában, és különösen bizonyos országokban. És ott az a testvér, akivel beszélgettünk, ez nem véletlen. Ez azért van, mert mi hívők elfelejtkeztünk a misszió parancsról. Ők a saját hitük szerinti misszió parancsot nagyon szigorúan veszik és végzik. Mi erről elfelejtkeztünk. És erre hadd mondok egy nagyon egyszerű példát, a Solpatkerti testvérek már sokszor hallották ezt tőlem. Az életem során megadatott, hogy borzasztó sokat kellett utaznom még a versenyszférában, amikor dolgoztam. Külföldi tulajdonú cégnél végig Európát. És ami megragad bennem az, hogy én, mint hívő keresztény, ha autópálya étterembe bementem ebédelni, hát nem mindig imádkoztam. Vagy ha imádkoztam, akkor nem biztos úgy, hogy azt láthatták. És figyeljétek meg, amikor a muszlimok megállnak az autópálya pihenőbe, ők kiterítik a cimaszőnyegeiket, nem foglalkoznak ők ott semmivel. A hitetlen ember egyetlen olvasott Bibliája a hívő ember élete. Nagyon nagy a küldetésünk. Különösen nagy annak, aki reflektorba él. Különösen nagy annak, aki gyülekezeti vezető, presbiter, lelkipásztor. És hát ha az élet úgy hozza, hogy polgármester, akkor még különösen. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból. Ez olyan jó volt megtapasztalni tegnap, amikor a kezembe vettem Marosi testvértől a nyomtatott programot, és ennek a konferenciának ez volt az igéje. Én magam is ezt gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hiszen így tudjuk betölteni a küldetésünket, mert itt élünk ebben a világban. Hiszen a célunk az, hogy Isten országára mutassunk akkor is, amikor az érdekeink, vagy a politikai érdekeink mást kívánnak. Ez a legnagyobb kihívás. De Isten országára kell mutatnunk akkor is, amikor ez nekünk kellemetlenséget okoz. Nagyon sok példát tudnék hozni a Bibliából, de a testvérek mind-mind tudják ezt. Úgy élni ebben a világban, és úgy betölteni a küldetésünket, hogy ahogy az Úr Jézus tette, ő szóba állt a bűnösökkel. Együtt volt közösségben a bűnösökkel, de ő hatott a bűnösre, és nem fordítva. Valahogy így van ez a mi életünkben is, vagy így kellene, hogy legyen a mi életünkben is, mert a Isten belehelyezett bennünket ebbe a világba. A hajó az a vízen tud közlekedni, mert úgy alkották meg a konstruktőrök. De nagy baj van, hogyha a víz bemegy a hajóba. Ez ugyanígy van a mi hívő életünkkel is. A másik, amit még végül szeretnék elmondani, és a végére értünk most már, soha nem szabad összekeverni a célt az eszközzel. Hallhattuk délelőtt is. Én magam is sokszor megtapasztaltam ezt, hogy nagyon nagy különbség van a hívő keresztény vállalkozó életszemlélete és a hitetlen vállalkozás vagy vállalkozó életszemlélete között. És itt is legalábbis én úgy szűrtem le magamnak, hogy alapvető különbség a cél és az eszköz. Mert minden vállalkozónak azt szeretné, hogy minél több profitot érjen el. A hitetlen vállalkozó célja minél nagyobb profit. A hívő vállalkozónak eszköz az, hogy minél nagyobb profit legyen, mert ebből, mint eszközt hasznos célra minél többet tudjon fordítani. És én úgy gondolom, hogy úgy van ez a politika, a hívő politikus, vagy a politika területén is. A politika az soha nem lehet cél, csak eszköz. Eszköz a közjó előmozdítása érdekében. És itt is csak egy picit, hogy provokáljak. Szóval nem a közösség javaiért, hanem a közösség javáért kell, hogy tegyen minden hívő ember, és adott esetben a politikus is. És ezt így tennénk, akkor nem azt terjedt volna el a politikusokról is, hogy nem azt jönne mindjárt, mikor azt halljuk, hogy politikus, hogy lop, csal, hazudik meg, korrupt és stb. És végül még néhány dolgot hadd mondjak. Szóval mindannyian, akik itt vagyunk, nagyon sok döntést hozunk. Kik naponta, kik fél óránként, óránként. És úgy hadd kérdezzem meg itt, hogy mikor a döntéseket hozzuk, akkor a prioritások között hol szerepel az, hogy mit gondol erről vagy arról a kérdésről a Teremtő Isten? Mit gondol erről Isten? Mert azt nagyon jól tudjuk mi politikusok is, hogy mit szól a választó, mit szól az utca, meg stb. De vajon föltesszük-e azt a kérdést, hogy erről mit gondol Isten? És zárásként fölmerült ez a gondolat itt szintén a délelőtti előadás kapcsán, hogy hát bizony mi hívő baptisták is tudunk olyan gyülekezeti órát, vagy adott esetben közgyűlést sem részt venni, ami hát nem minden esetben pozitív. Sokszor föl szokott merülni az is, hogy van ez a demokrácia kérdése, mert tudjuk, hogy a demokrácia úgy működik, hogy hát ahol a többség ott, annak az a döntés kerül megvalósításra. De zárásként hadd mondjam el, hogy én azt hiszem, és az a megtapasztalásom, hogy egyedül a gyülekezet, a hívők közössége, az a demokratikus közösség, tudom, hogy ez a teokrácia, ahol a többség, ott az igazság is. Mert ez azon az alapon születik a többség, hogy Isten elé visszük. Isten szent lelkét kérjük a döntéshez. És ha ez így van, és hitem szerint minden hívő közösségben így van, akkor arra elmondhatjuk azt, hogy ahol a többség, ott van az igazság is. Én zárásként azt kívánom a testvéreknek, van egy dia még, hogy azt kívánom a testvéreknek, hogy mindenki azon a területen, ahova Isten helyezte, gondolkodjon el arról, hogy kit követ naponta, kinek az útján jár. Ha Isten útján járunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy olyan úton járunk, amely 2000 év óta arról beszél nekünk, hogy ennek az útnak nem csak a indítása biztos, hanem ez az egyedüli út, aminek a célját is ismerhetjük. És a cél az, hogy minél többen, majdan odafenn boldog találkozásunk legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves testvérek, én arra gondoltam, naiva, hogy lehet kérdéseket föltenni, de nagyon jól esett belelátni Lehoczi testvérnek az életébe, és tulajdonképpen arról tett bizonyságot, hogy hívő emberként hogyan politizál. Hát én tettem volna föl azért kérdéseket például, hogy de nem kérek most már választ, mert időben ott vagyunk, hogy nem tehetjük meg, hogy például a hívő ember pártpolitikát követhet-e. Mert az, amiről a város jólétért dolgozunk, mint polgármester, vagy önkormányzati képviselő, én voltam 6 éven keresztül egy 80 lakásos háznak az elnöke, ott az is egy szolgálat volt, én is ugyanúgy bejáratos voltam a lakásokban, mint ahogy ő az utcán megállítják, de hogy pártpolitikailag hogy állhatunk, hogy elkövethető-e az, hogy tudjuk, hogy a gyülekezetünkből többen esetleg ateista pártra szavaznak, mondjuk az MSZP-re meggyőződéses módon. Vagy van olyan nyugaton élő lelkipásztorunk, aki rendszeresen a Népszabadság és a 168 óra cikkeit ajánlja olvasásra, amely egyértelműen a mostani pozitív politikai beállítottság ellen dolgozik, hogy vajon ez megengedhető-e. Akik a Facebookot olvassák, azok lehet, hogy találkoztak ezzel. Nem akarom megnevezni, és nem is akarok ezen vitát nyitni. De én arra gondoltam, hogy egy kicsit erről is beszélgetünk, de nagyon jó volt hallgatni, és ez a pozitív kicsengés. Hát azt kívánom mindenkinek, hogy mi is járjunk azon a lábnyomon, amely egyre nagyobb volt, amely a mi Urunk Jézus Krisztus lábnyoma, és köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk, hogy te is ezen. És üdvözöljük a Soltvadkerti gyülekezetet is. Sok jót kívánunk Soltvadkert városának is. Köszönöm szépen, Lehoczi testvér, a szolgálatodat. Mi pedig pihenésképpen egy éneket fogunk elénekelni. Vidd a jó hírt minden tájra. Hát talán ennek a politikához csak annyi köze lehet, hogy ez az Európai Uniónak a himnusza, de Gerzsenyi testvér viszont írt erre egy nagyszerű hívő szöveget, és ezt mi szeretjük énekelni, és ezt fennállva fogjuk elénekelni. Vidd a jó hírt minden tájra, messze hallast hangodat. Ha még megkapjuk a számot, mert most per pillanat nem tudom, akkor meg. Megvan? Ajajajaj. De és csak utána menjünk ki, testvérek, egy nagyon rövid szakasz, nem találom, hogy hol van. Ha megvan, akkor is kezdhetjük is, igen, énekeljük el. testvérek, egy pár perc szükséges neked, és akkor lehet lazán lenni, de ne menjünk, ne széledjünk szét, és akkor a következő előadást hallgatjuk meg.